Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint egyházunk azt a mai vasárnapra rendelte. Megírva találjuk János apostol első levelének 3. fejezetében, a 10-től a 12. versig a következőképpen. Így ír az apostol: erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mit is olvastunk most ebben a szent igében? Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy igazságot cselekedni, és szeretni a testvért. És ennek ellentéte pedig az, hogy mit jelent az ördög gyermekének lenni. Kicsit ijesztő, nem? Aki nem cselekszi az igazságot, hanem a gonosz cselekszi, aki nem szereti a testvérét, az az ördög gyermeke. Most kétségbe eshetünk. Csak az elmúlt hét folyamán is hány gonosz gondolat, mennyi bántó szó, mennyi mulasztás került a számlánkra. Hát ez kétségbeejtő. Mégsem vagyunk az Isten gyermekei? Hogy van ez? Az elmúlt vasárnap pedig éppen a keresztény ember hitelességéről volt szó, illetve az egész kereszténység hitelességéről. Pintér Márta lelkésznő nagyon szépen kifejtegette ezt a témát. Aztán azt is tudjuk, hogy tulajdonképpen János apostol ebben az első levelében végig ezt fejtegeti. A keresztény nem lehet gonosz és szeretetlen. Aki gonosz és szeretetlen, az nem lehet keresztény. Kizárja ez kettő egymást. Aztán az is eszembe jut, hogy hallottunk azért valami nagyon jó példát azon az elmúlt héten, az ökumenikus imahét alkalmából. Itt volt ez a dél-koreai házaspár, akik missziós szolgálatot teljesítenek itt Magyarországon. És ahogy beszélgettünk, hát éppen arra hallottunk egy példát, hogy mégiscsak más a keresztjén, mint a többi. Mégiscsak más az a nép, ahol éppen egy lelki ébredés zajlik, immár több évtizede. Elmondták azt, hogy Dél-Korea eldöntötte, hogy felszámolja az államadósságot. Hát nem bonyolódok bele ebbe a témába, mindannyian tudjuk, akik figyelünk hírműsorokat, hogy milyen borzasztó nagy probléma az a hatalmas államadósság, nem csak Magyarországnak, összes többi országnak is. És ők úgy döntöttek, hogy az ő életükbe ugyan ne szóljon már bele se világbank, se valuta alap, se senki, és kihirdettek egy összefogást. És azért mondom, hogy mégiscsak más az a nép, ahol a keresztjének, az élő hitű, újjászületett keresztjének olyan nagy arányban vannak jelen, az emberek behordták az ékszereiket. Nem kértek érte semmit, hogy odaadták az ékszereiket. Összefogtak, behordták az ékszereiket, és Dél-Korea kifizette az államadósságát. Nincs adósságuk, sőt megfordult a helyzet, most már tőlük kérnek hiteleket mások. Ezen annyira elámultam, a hazaszeretetre, a saját népnek a szeretetére is az igazi keresztjének az igazán képesek, akiknek a szívükben Jézus Krisztus lakozik. Nálunk már-már kiüresedett az a szó, hogy hazaszeretet. Arra nem voltunk képesek, hogy elegendő számban elmenjünk szavazni határon kívül rekedt magyar testvéreinkre. Persze tisztelet a kivételnek. János apostol azt mondja, a keresztjén szereti a testvérét. Kik a testvéreink? Nem csak a családon belüli testvérekre gondol itt János apostol nyilván. Testvéreink azok, akikkel egy gyülekezetbe tartozunk. Testvéreink azok, akikkel egy néphez tartozunk. Tudjuk-e szeretni a saját népünket? Most sokat beszélnek arról, hogy kezdjük el szeretni a cigányokat, mert csak az fogja őket kihozni abból az állapotból, abból a helyzetből, amiben vannak, hogyha elkezdjük őket szeretni, és teszünk értük sok-sok jó dolgot, és akkor ők is felemelkednek, és elkezdenek másképp élni, mert Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy megváltoztassa őket, és az a nép is elkezdjen egy más életet élni. Csak elgondolkoztam azon, hogyha a saját magyar népünket nem szeretjük, akkor hogy akarunk egy másik népet szeretni? Pedig amikor János apostol azt írja, hogy szeressük a testvért, akkor ő nem egy ilyen szűk látókörű dologra gondol, hanem szeressük azt a kenyait is, akikről ugye a múlt vasárnap szó volt. Ne hagyjuk őket éhen veszni, ne hagyjuk őket szenvedni. Adjunk a javainkból, segítsünk rajtuk, mert ők is a testvéreink. János apostol azt fejtegeti, hogy a keresztjén nem lehet gonosz és szeretetlen, de jól tudjuk, hogy ugyanez a János apostol ugyanebben a levelében pedig azt mondja, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Kicsit olyan ellentmondásnak tűnik, pedig nem az. Ugyanis más elbukni a bűnben, és aztán felállni, és újra elhatározni, hogy de én igenis az Isten útján akarok járni, és nem a bűn útján. Lehet, hogy újra elbukom, de Isten majd fog nekem segíteni, hogy újra felálljak, és újra az ő útján menjek tovább. Más így elbukni a bűnben, és más szövetségben lenni a bűnnel. Amikor János apostol azt mondja, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, akkor arra gondol, hogy hát ugyanaz nem lehetséges, hogy valaki nem bukik el a bűnben, mert nem tett minket teljesen tökéletessé még az Isten. Teljesen tökéletesek, majd ott leszünk a mennyben. Amikor pedig azt mondja János apostol, hogy a keresztjén nem lehet gonosz és szeretetlen, akkor arra gondol, hogy a keresztjén nem lehet szövetségben a bűnnel. A bűnben való elbukás nem ugyanaz, mint a bűnnel való összefonódás. Külmissziói napot tartottunk egy héttel ezelőtt. Jár a gyülekezetünknek néhány példány a külmissziói híradóból. Ajánlom is a testvéreknek, hogy amikor éppen megjelenik, vigyék el, ingyen lehet elvinni. Nagyon jó bizonyságtételeket lehet benne olvasni. És éppen a külmissziói híradó egyik számában olvastam, Pápua Új-Gineában egy ottani misszionárius írja, hogy nagyon nehéz dolga volt, hogy megértesse a pápua keresztjénekkel, hogy mit jelent az, hogy kegyelemből van üdvösség. Mert amikor azzal a példatörténettel szembesültek, hogy mi van, hogyha egy élő hitű újjászületett keresztjén éppen megy az úton, és meglát egy kókuszdió fát, és vesz egy kókuszdió, de az a fa nem az övé, és eszik belőle, de éppen akkor meghal, akkor mi lesz vele, és a pápuák meg voltak róla győződve, hogy akkor a pokolba kerül, hiszen hirtelen történt a haláleset, nem volt már ideje érte bocsánatot kérni Istentől. És a misszionárius próbálta nekik magyarázni, hogy de nem, ez az ember szerette Jézust, és elfogadta megváltójának, és a szívében élt az Úr Jézus. Hát éppen elbukott egy bűnben, amikor abból a kókuszdióból evett, ami nem az ő tulajdona volt, mert nagyon megéhezett, megszomjazott, De az üdvösség kegyelemből van. Jézus Krisztus az összes bűnünkért meghalt. Azért is, amit még ezután fogunk elkövetni. És amikor odaállunk Isten elé, akkor azt fogja nézni, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk-e. Őt fogadtuk-e be a szívünkbe, ő rábíztuk-e az életünket. Hiszen ő az, aki megfizette a bűneinkért a büntetést, mindegyikért. Még amit életünk utolsó másodpercébe követünk el, és már nincs idő bocsánatot kérni, Jézus Krisztus azért is meghalt, és azért is megfizetett. És a misszionárius tanástalan volt, hogy hogy értesse meg ezekkel az emberekkel, hogy kegyelemből van az üdvösség, kegyelemből van az örök élet, kegyelemből van a mennyországba jutás. És a benszülött lelkész sietett a segítségére, aki elmondta, hogy tudjátok, testvérek, hogy én, mint lelkész, sok faluba megyek biciklivel, de hát sokszor a sok eső miatt sárosak az utak, nagy pocsolyák vannak. Hát a múltkor is éppen mentem biciklivel, és egy hatalmas nagy tócsa volt az út közepén, hatalmas nagy sár, és ott fürdött benne egy disztó, és nagyon jól érezte magát, hogy fürdik a pocsolyában. Amikor közeledtem, akkor megijedt és elszaladt, én meg olyan szerencsétlen voltam, hogy a sárban elcsúsztam a biciklivel, és beleestem a pocsolyába, és csupa sár lettem. Na, akkor gyorsan megfordultam, és hazamentem, megfürödtem, tiszta ruhát öltöttem, mert nem éreztem jól magam a pocsolyában, és nem éreztem jól magam sárosan és koszosan. Azt éreztem, hogy tiszta szeretnék lenni, megfürödni és tiszta ruhát venni, és újra elindulni abba a faluba az istentiszteletet megtartani. És amikor mentem vissza, a disznó megint ott volt a pocsolyába, és nagyon jól érezte magát a pocsolyába. Látjátok, testvéreim, folytatta a benszülött lelkész, hát ez a különbség a két ember között, aki szereti Jézust, és Jézust fogadta be a szívébe, az életébe, és aki a bűnnel kötött szövetséget. Aki a bűnnel kötött szövetséget, az jól érzi magát a bűnbe. Az élvezi a bűnben való életet. Aki pedig Jézus Krisztussal kötött szövetséget, bár lehet, hogy elbukik újra és újra valamilyen bűnben, de nem érzi magát jól a bűnben. Igyekszik, szalad, hogy megtisztálkodjon. Szalad oda az Úrhoz, hogy Uram, elbuktam, de kérlek, bocsáss meg, tisztíts meg újra. És úgy érzi jól magát a keresztjén ember, az igazi keresztjén ember, hogyha tiszta, hogyha naponként megtisztítja az Úr Jézus Krisztus. Amikor ideológiát gyártunk, hogy nem lehet szakítani ezzel vagy azzal a bűnnel, na, itt kezdődik a szövetségkötés a bűnnel. Amikor megtaláljuk a magyarázatot, az ideológiát, hogy miért kell nekünk azzal a bűnnel együtt élnünk, mert mindenki ezt csinálja, mert ma már más világ van. Megdöbbentem akkor, amikor a tizenéves lányhoz oda költözött a barátja, és az anyuka, hát gondolom érezte, hogy én ezt biztos nem helyeslem, mert én nem szoktam az embereket számon kérni, de minden kérdés nélkül is elkezdte magyarázni, hogy hát tudod, ma már más világ van. Amikor elkezdjük az ideológiát gyártani, hogy igen, együtt kell élni a bűnnel, mert hogy másképp nem lehet, akkor elkezdünk szövetséget kötni a bűnnel. És ha már a bűnnel kötünk szövetséget, akkor már nem az Istennel vagyunk szövetségbe. Ugyanis két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy Istennel szövetségben lenni, és harcolni a bűn ellen, az elbukás után felállni, és elkötelezni magunkat újra és újra az igazság és a szeretet mellett. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy szövetséget kötünk a bűnnel, és Isten akarata ellen harcolunk. Ez a két lehetőségünk van. Eközül a két lehetőség közül kell választani. Itt fölmerülhet ez a kérdés, hogy miért beszélek már megint a bűnről. Emlékszem egy beszélgetésre, egy középkorú férfi szegezte nekem ezt a kérdést. Az egyház miért beszél állandóan a bűnről? Hát mert ugye a bűn realitás. A bűn valami valóságos dolog. És a lelkünk mélyén tudjuk mi ezt nagyon jól. hiszen minden embernek bűntudata van. Valami miatt mindenkinek van bűntudata. És az evangélium éppen ettől szabadít meg, de nem csak a bűntudattól, hanem magától a bűntől is. Harag, félelem, önbecsülés elvesztése, bűntudat. Minden egyes krízisben ezek az érzések jönnek elő. És erre az evangélium a megoldás, és csak is egyedül az evangélium a megoldás. És amikor valaki arról beszél, hogy neki nincs bűntudata, ő mindig mindent jól csinált, akkor egyszerűen csak arról van szó, hogy az illető elfojtja a bűntudatot, lenyomja a tudatalattiába. Azt mondja János apostol, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. És érdekes, hogy ezt a dolgot a pszichológusok is alátámasztják ma már. Ha valaki tagadja a bűnt, a bűntudatot, akkor csak egyszerűen elfojtja magában. Nem vesz róla tudomást. Kedves testvérek, a mai vasárnapnak az evangéliuma, a mai vasárnapnak az örömhíre az, hogy van lehetőségünk az újra. Ha eddig a bűnben voltunk, esetleg szövetségben, most a mai napon szakíthatunk ezzel a szövetséggel, és köthetünk Istennel szövetséget, hiszen Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, és feltámadt, és az ő szent lelkét árasztotta ki ránk, az ő szent lelke által kész bennünk élni, és erőt adni az új életre. Azt írja János apostol egy kicsit előbb az 5. versben, ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Hittanosoknak egy szívet szoktam rajzolni, tudjátok, gyerekek, mondom nekik, a szív először fekete, mert először a bűnnel van minden ember szövetségbe. Senki nem úgy születik, hogy Istennel lenne szövetsége. De amikor elhiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, amikor elhiszed, hogy ő megfizette a bűneidért a büntetést, amikor megkéred, hogy bocsásson meg neked és költözön a szívedbe, akkor a szívedet megtisztítja, hófehérré teszi. De mi történik másnap? Talán nem követsz el utána bűnöket? Na, a gyerekek nagyon őszintők, ők tudják, hogy ők szoktak elkövetni bűnöket, ők nem tagadják. Ők tudják, hogy feleselnek, meg szófogadatlanok, meg csúnyát mondanak az osztálytársukra. És akkor a fehér szívbe rajzolok egy foltot, tudod, feleseltél, szófogadatlan voltál, vagy csúfoltad az osztálytársadat, akkor az egy folt. Fehér marad a szíved úgy általában, és ott él benne az Úr Jézus, de ott van az a sötét folt. És ha még egy bűnt elkövetsz, akkor még egy sötét folt, de nem kell, hogy úgy maradjon. Még aznap kérhetsz bocsánatot érte, és akkor Jézus azt a foltot kitakarítja, kitisztítja onnan, és újra tiszta, fehér a szíved. Hiszen ezt mondja az ige, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, és újra fehér a szíved. És hogyha te minden nap odamész az Úr Jézushoz bocsánatot kérni, és kérni az erőt az új életre, akkor egész életedben tisztán őrizheted meg a szívedet. Ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. De ha elveszi a bűnöket, és ránk ruházza az ő igaz voltát, akkor ezzel Isten gyermekévé tesz, ezzel képessé tesz az igazság cselekvésére és a szeretetre. Máshol azt olvassuk az igében, hogy ha elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Legyetek ő vele szövetségben, kövessétek az ő akaratát, és a bűn ellen harcoljatok. Ő benne élni azt jelenti, hogy szeretetben élni. Talán lehetne egészen gyermeki lelkülettel hozzáállni ehhez a dologhoz. Talán lehetne felnőttként is gyakorolni azt a vasárnapi iskolás szokást, hogy tervet készítünk minden vasárnap a következő hét napjaira, hogy melyik nap hogyan gyakoroljuk a szeretetet. Például hétfőn elmegyek gyászoló ismerősömhöz, egy kicsit elbeszélgetek vele, ne érezze magát teljesen elhagyatottnak a gyászában. Kedden megkérdezem a több gyermekes szomszéd fiatalasszonyt, hogy esetleg vigyázzak-e a gyerekekre, amíg elintézi a bevásárlást vagy valami mást. Szerdán feltétlenül mondok néhány dicsérő és biztató szót az egyik családtagomnak. Csütörtökön sütök egy kis süteményt, és viszek belőle annak az ismerősömnek, akivel már hónapok óta, esetleg évek óta nem beszélgettem. És így tovább. Gyerekeknek elég sok ötletem van, hogy mit tudok tanácsolni gyerekeknek, hogy mit csináljanak. Felnőtteknek nehezebb kitalálni, hogy mit tanácsolhatnék, hogy lehet ezt gyakorolni. Nem tudom, ki látta a Tűzálló című filmet, a másik címe a Szerelem próba. Elkészült a szinkronizált változata, és gondoltuk, hogy a házasság hete alkalmából februárban majd levetítjük a gyülekezeti házba vagy a templomba. Ezt érdemes minden kereszténynek megnézni. Nos, ugye ebben a történetben van szó arról a 40 napos gyakorlatról. És arra gondoltam, hogy azokból a tanácsokból nagyon sok alkalmazható a többi emberi kapcsolatra is, nem csak a házasságra, amit ugye ott a házassággal kapcsolatban tanácsol a apa a fiának. Nagyon sok olyan van, ami használható szülő-gyerek kapcsolatban, testvér kapcsolatban, szomszéddal való kapcsolatban, munkatársal való kapcsolatban. Kedves testvérek, ez így gyerekesnek hangzik? Lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy amit itt elsoroltam, hogy kellene magunkat elszánni ilyen vasárnapi iskolás módon, hogy igen, a szeretet útjára lépünk, és tudatosan eldöntünk dolgokat, hogy akarjuk kimutatni a szeretetünket, mert ez az Isten akarata. És lehet, hogy ez gyerekesnek tűnik most, én inkább azt mondanám, hogy gyermeki, de ne felejtsük az Úr Jézus szavát, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be. Az első kitűzött célunk lehet, hogy legyünk újra olyanok, mint egy kisgyermek, és ne féljünk egy ilyen gyerekes dolgot megcsinálni esetleg, hogy ilyen vasárnapi iskolás módon imádság közben átgondoljuk, mit tehetnék a jövő hét folyamán, amivel kimutatom a szeretetemet, amivel kimutatom, hogy igen, én az Isten akarata szerint élem az életemet. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megrettent bennünket ez az ige, hogy az ember lehet az ördög gyermeke is, hogyha nem az igazságot és nem a szeretetet cselekszi. Köszönöm, Uram, hogy Te megadtad nekünk azt a lehetőséget, hogy az Isten gyermekei legyünk. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy meghaltál értünk és feltámadtál. És a benned való hit által lehetünk az Isten gyermekei. Köszönjük a Te szent lelkedet. Töltsd be bennünket ma is, holnap is a Te szent lelkeddel. És a Szentlélek erejével indíts bennünket arra, hogy az igazság és a szeretet cselekedeteit tegyük meg a mindennapokban. Ámen.